Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Szeretettel foglaljunk helyet. Köszöntök mindenkit ezen a mai gitáros istentiszteleten. Mondhatnám úgy is azt, hogy a kemény magot, akit nem rettentett vissza ez a forróság, de így nincs semmi akadálya, hogy forró szívvel áldjuk majd a mi úrunkat, fogjuk is majd énekelni. Nemrégiben lehetőségünk nyílt a családunknak arra, hogy Európában egy kicsit barangoljunk, és meglátogathattunk két olyan építményt, ami elég nevezetes itt Európában, mégpedig az egyik a Sasvészek néven elhíresült építményt, Ausztriában, Németországban, másik pedig a Neuschwansteini kastély, és azon túl, hogy mind a kettő egy csodálatos helyen lévő építmény, egy gyönyörű, szép, főleg a kastély, és azon túl, hogy remek bevételt biztosít az országnak, az idegen forgalom által. Ahogy ott jöttünk, mentünk, jártunk, keltünk, bennem egyre inkább az fogalmazódott meg, hogy igen, tényleg nagyon szép, nagyon gyönyörű, de valójában semmi értelme az egésznek, hogy mennyire fölösleges volt felépíteni ezt a két épületet. A Sasvészekről tudjuk, hogy Hitlernek a rezidenciája, vagy sokan úgy tudjuk, hogy ott szeretett lenni, pedig ez nem igaz, Hitler tériszonyos volt, és ez az építmény 1800 méter magasan van, és elég nehézkes oda följutni, úgyhogy állítólag 5-ször volt ebben az építményben. Ez egy presztízs beruházás volt, több millió akkori márkának megfelelő pénzbe került, és titkolták az ország lakossága előtt, hogy mennyibe is került ez az épület. A másik a Lajos Bajor királynak a mesekastélya, ami tényleg gyönyörű, tényleg nagyszerű, csak szegény Lajos nem élvezhette ennek a kastélynak a szépségeit, ugyanis időközben ő meghalt elég rejtélyes körülmények között, úgyhogy a kastély nem is készült el, bár most ott áll így félig kész állapotban is, és várja a látogatókat. És ezen elgondolkodva jutottak eszembe gondolatok, hogy a mi életünkben is mennyi olyan dolog van, ami felesleges. Belőlünk egy csomó pénzt, csomó időt, és aztán végül is rájövünk, hogy semmi értelme nem volt az egésznek. Kezdve onnan, hogy sörös pohár alátéteket kezdünk el gyűjteni, egészen elmenve a legvadabb dolgokig, a legidőt pazarlóbb dolgokig, és sokszor fájdalmas arra abba belegondolni, hogy mennyi időnk, energiánk, pénzünk, lehetőségünk ment el olyan dolgokra, amik igazából nem fontosak. És ez az ige, amit itt felolvastam a Filippi levélből, arról szól, hogy valaki Krisztusért kárnak ítél mindent, mert egy olyan dolgot talált az életben, egy olyan dolgot fedezett fel magának, ami mindennél hatalmasabb, mindennél csodálatosabb, és ez mindent elhomályosít az eddigi életében. Nem azt mondja, hogy ezek felesleges dolgok voltak, de Krisztushoz hasonlítva bizony ez kár és szemét. És ha arra gondolunk, hogy az elkövetkezendő hetekben vagy héten itt a kerületben lomtalanítás lesz, remek lehetőség arra, hogy mindenféle felesleges dolgot kidobjunk a háztartásainkból, meg lesz erre a lehetőségünk, akkor gondoljunk arra, hogy ne csak a pincéinkből kerüljenek ki a felesleges dolgok, hanem a lelkünkből, a szívünkből is legyen egyre több hely Krisztusnak, legyen egyre több hely neki, hogy ne fölösleges, ne szükségtelen dolgok töltsék be az életünket, hanem igazán az, amire nekünk szükségünk van, vagy igazán az, amire másnak, a többi embernek szüksége van, és abból tudjunk bőkezően adakozni, bőkezően odafordulni a másik ember felé, és a többit meg vigyük ki, és dobjuk oda a hulladékok közé, és legyen Krisztusnak hely az életünkben. Így legyünk ma is együtt.
Imádkozzunk. Hálatel szívvel állunk meg előtted, örökkévaló Istenünk, hogy színed elé járulhattunk, és hallhatjuk erre az alkalomra szóló szent ígéret. Addulunk, hogy mindnyájan szívből elfogadjuk, és befogadjuk annak üzenetét, és az életünk része legyen a te ígéd. Adj indítatást, hogy a te országodat mindenkor hirdessük, és taníts minket az engedelmesség örömére. Támogass minket az engedelmesség lelkével. Erősíts bennünket mindenkor az akarást, a jóra, és add, hadd tudjuk mindenkor elfogadni a te akaratodat. Kérjük oltalmadat, áldásodat minden napunkra és minden feladatunkra. Kérünk téged, irgalmas és könyörületes Istenünk, hogy a te életed adó szent lelked munkálkodjon minden magyar ember, minden magyar fiatal szívébe, hogy a bennünket elválasztó korlátok leomoljanak, a gyűlölködés, a megosztottság, a gyanakvás megszűnjön, és a te fiad Jézus Krisztus vezetésével igazságban, békességbe élhessünk. A megújulásért könyörgünk, jó atyánk, és kérünk, tedd hazánkat a béke otthonává, minden körülöttünk élő népek világosságává. Add szent áldásodat, és hozz gyógyulást lelked által minden magyar embernek. Vezess népünket, drága fiatal testvéreinket, hogy szent fiadat követve tudják szolgálni hazánkat, népünket a te dicsőségedre. És mindezekért áldassék a te szent neved, örökkön örökké. Amen.
Hajtsuk meg fejünket, és imádsággal készüljünk az ige hallgatására. Örökkévaló Istenünk, arra kérünk, hogy szabadítsd fel a gondolatainkat a te gondolataidra, hogy mindent félretéve most rá tudjunk figyelni, téged akarjunk hallgatni. Ne keverjük össze azt, ami bennünk dürúzsol, azzal, ami a te szavad. Így kérjük a te tiszta ígédet, annak üzenetét, annak felszabadító hatalmát. Légy jelen itt közöttünk, áldj és meg bennünket a te szent lelkeddel. Amen. Isten ígét fogom olvasni Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből, a harmadik fejezetnek egyetlen verséből, amely így hangzik, a 17. verset olvasom. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Teljes szabadságom volt bármilyen igét ide választani erre a mai délutánunkra. Most mégis Pál apostolnak a leveléből, amit folyamatosan olvasunk, vezérfonalunk szerint ennél az igénél maradtam. Talán azért is, mert a szabadság kérdése mindig egy kicsit a nyárral összekapcsolódik. Ez a nyár, nyaralás, vakáció, az valahol úgy egy témakör számunkra, hogy ennek van egy tágabb értelemben vett jelentése, és nyilván van egy szűkebb lelki értelemben vett jelentése is. Ezt most mindjárt én szeretném is külön választani. De azért néhány példát arról, hogy mi is az a szabadság. A végtelen országúti motorozás, a szabadság. A semmibe, persze. Nem, nincs cél, csak megyünk, és mindig történik az, aminek történnie kell. A hosszú, mozdulatlan órák pecabottal a kezünkben, nem szól senki, nem történik semmi, hal sincs a láthatáron. Ez a szabadság. Beleúszni a nyílt óceánba. Vagy a tengerbe, vagy a Balatonba. De nem történik semmi. Ez szabadság. Amikor az ébresztő órát félreteszem, és következő nap nem húzom fel, mert nincs beállítandó idő, hanem akkor kelek, amikor akarok, vagy amikor a gyerekek felébresztenek, hát elméletileg ez is a szabadság. Hátrahagyott szomszédok, morcos tekintete, az is szabadság. Vagy egy bezárt iskolaajtó, és azt tudom, hogy két hónapig meg se kell közelíteni, az is szabadság. Az érzésem az, hogy ezek a lényegi megkötözöttségeinktől nem tartanak minket nagyon sokáig távol, ideig, óráig adnak valami változatosságot az életünkben, ami jó. És nyilván ezek olyan dolgok, amiket az Isten nem akar elvenni tőlünk, és nem szeretne ezekből az örömökből kihagyni bennünket sem. Egyetlen szépséghibája van általában a szabadságoknak és az odavaló készülődésünknek, hogy a szabadságra magamat is el kell vigyem, mert magam nélkül nem tudok szabadságra menni, viszont hogyha magamat is viszem, akkor viszem mindazokat a dolgokat, amelyek bennem vannak, amelyek bennem megkötözöttségek, akkor a szabadságra elviszem a magam nyugtalanságát, kapkodását, örülni nem tudását, elviszem a saját leterhelő gondolataimat, elviszem a megingott bizalmat vagy bizalmatlanságomat, a hitetlenségemet, békétlenségemet, tehát mindazt, aki én vagyok. Vajon van-e olyan, hogy az ember magától szabadságra megy, önmagamtól elmegyek szabadságra, és egy kicsit nem az vagyok, aki mindig szoktam lenni? Nyilván ezekre is keresünk alkalmakat, és ezekben próbálunk egy kicsit úgy lélekben is megfürödni és megújulni, hogy ez egy végtelen úton tartó motorozásban van, vagy a pecabot szorongatásában, ez azt hiszem személyfüggő, és mindenki egyedileg találja meg azt, a pillanatot, amikor úgy érzi, hogy itt most őt megragadta valami olyasmi, ami úgy a lelkében is megjelenik, és valamire készteti őt. Hát Pál apostolhoz visszatérve egy kicsit gondolkozunk el azon, amit ő mond a szabadságról. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tehát a szabadság első kérdése az, hogy ez rólam kell szóljon. Valami olyasmi, ami nagyon szorosan kapcsolódik a saját életemhez. Mitől akarok én igazából szabadulni? Belegabolyodtam a saját életembe. Ez az első alapvető megállapításunk. Az életünk annyira összetett valami, hogy már nem nagyon tudjuk követni, hogy mi mihez kapcsolódik pontosan benne, és ha rendet is akarnék rakni benne, akkor hova kellene visszajutnom, és hova kellene felgöngyölítenem ezeket a dolgokat, mert annyi minden összefügg annyi mindennel. Most tényleg a munkám hat ki a családi életemre, vagy a családi életem hat ki a munkámra, és azért nem mennek a dolgok? Most a hitem hat ki a kapcsolataimra, vagy a kapcsolatok hatnak ki a hitemre most már lassan? Most az elveim gyengültek meg, vagy pedig valami más bizonytalanság van az életemben, és ezt újra kellene gondolni, és újra kellene rendezni? Hát ebből a nagy kuszaságból ki fog engem kiszabadítani? Ki az, aki felfűzi ezt az összeset egy szára, és azt mondja, hogy na innen indulj el, és építkezz, vagy fűzd újra, mint egy gyöngysort, és tedd egymás után a megfelelő dolgokat, és akkor talán körbeérek, és azt mondom, hogy minden a helyére kerül. Ki ne gabajodott volna már bele a saját életébe? A saját érzéseibe, a saját gondolataiba. Hát ebből akar az ember először szabadulni. Aztán egy másik fontos dolog, hogy sokszor a szabadság vágyunknak vagyunk, a fogjai már. Már annyira elég mindenből, és annyi mindent szeretnék ledobni magamról, hogy egyszerűen nincsen más gondolatom, mint az, hogy szabaduljak meg tőle. Hogy szabaduljak meg attól, ami nem megy? Hogy szabaduljak meg attól a kapcsolattól, ami nem igazi? Hogy szabaduljak meg azoktól a visszatérő kísértésektől, félelmektől, aggodalmaskodásoktól, amelyektől nem tudok megszabadulni? Vagy hogy szabaduljak meg a saját elképzeléseimtől, amelyektől már meg kéne szabadulni, mert nem így működik az élet, ahogy én azt kigondoltam, de még mindig fogva tartanak, és attól is jó lenne már megszabadulni. Aztán a sorokat lehetne folytatni, egészen odáig, hogy aztán van egy olyan őrült pillanata az embernek, amikor azt mondja, hogy na most már nem érdekes semmi, na ez az igazi szabadság, amikor már semmi nem érdekel. És akkor ilyen őrült döntéseket hozunk, átgondolatlanul olyan lépéseket, amelyekről nem vizsgáltuk meg, hogy hova vezetnek. Úgy mindent elengedünk, ez az a bizonyos erezd el a hajam állapot, és akkor az ember azt gondolja, hogy na most ez a nagy szabadság. Hihetetlen sok nyomorúsággal találkozunk ezek után, és rájövünk arra, hogy még mindig ugyanúgy meg vagyunk kötve, mint az előtt. Pál apostol azt mondja, hogy ha szabadságot keres valaki, ha szabadságra akar menni valaki a saját lelkétől, a saját megkötözöttségeitől, akkor az Istenhez kell menni. Az Úr lélek, és ahol az Úr lelke, ott van a szabadság. A szabadság Isten nélkül értelmezhetetlen valami. Az ember mindig is meg van kötve az élete első pillanatától kezdve. Van nekünk egy ilyen nagyon szép kifejezésünk, amiben mi belekapaszkodunk, mert görcsösen muszáj tartani, mert ez adja vissza azt az elképzelést, hogy én mégiscsak szabad ember vagyok. Ez a fogalom pedig így hangzik, hogy az én szabad akaratom. Már úgy megkérdezném, hogy kinek van itt szabad akarata? Tényleg van nekem szabad akaratom? Hát nem tudok dönteni, egyáltalán nem tudok dönteni. Megkötöz engem az, amiben élek. Megkötöz az a természet, ami az enyém, amitől nem tudok önmagamtól elválni. Én rossz és rossz között tudok nagyon szabadon dönteni, de igazából nem tudom választani a tökéleteset, a hibátlant, azt az igazán megfelelőt, ami nekem jót tenne. Azt csak az Isten közelében tudok tenni. A szabad akarat a bibliai értelmezésben az,
mennyire gondoljuk minden szavát komolyan, és mennyire gondoljuk át azt, amit mi kimondunk. Én az utóbbi időben, hát az utóbbi időben jó fél éve, nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, mire gondolok. És egy idő után lesz egy ilyen nagyon rossz érzésem, hogy mintha arra gondolnék, hogy bebiztosítom magamat. Nem merek imádkozni azért, amire vágyik a szívem, tehát mi van, ha kierőszakolom Istenből azt, hogy meglegyen az ő, hogy megadja nekem, amit én szeretnék, és az majd nekem rossz lett, mert nem az ő akarata lett meg. És ez így, lehet, hogy nagyon bután hangzik, de aztán így rájöttem, hogy ez egyrészt egy ilyen nagyon-nagyon belső félelem, nem tudom, hogy csak nekem, de nekem biztosan. És azt tudni kell rólam, hogy én nagyon-nagyon érzem az Istennek a jelenlétét, akkor is, amikor kimegyek a természetben, sőt, akkor kifejezettem. És így az utóbbi egy hetet, héttel ezelőtt a bűkben töltöttünk pár napot, és volt egy pillanat, amikor rájöttem arra, hogy nagyon sokszor, annak ellenére, hogy úgy érzem, hogy nagyon keze vagyok Isten, nem veszem számításba a terveimbe őt úgy, ahogyan kellene. És itt valahogy bejött megint az a gondolat, tehát hogy megint visszaköszönt az, hogy ez a legyen meg a te akaratod, és rájöttem arra, hogy Istennek így is úgy is meg lesz az akarata. Tehát, hogy én az ő gyermeke vagyok, az Isten akarata meg lesz, hiszen neki van egy terve, én azt nem fogom tudni megvásítani. Viszont ez egy iszonyatos, most egy majdnem csúnya szót mondtam, de akkor ki a pofátlanság Istennel szemben, hogyha én tényleg hiszek benne, ő feláldozta értem az egyszülött fiát, akit én szeretek, és akiért én hálás vagyok, és én mégis azt hiszem, hogy ő majd rosszat tesz nekem azzal, hogy én kierőszakolok valamit. Tehát, hogy milyen fokú, rájött az, hogy milyen fokú hitetlenség az, amikor az ember fél kérni Istentől. És akkor úgy egy pillanat alatt úgy éreztem, hogy az életemben valami úgy helyre billen, hogy hát igenis rá kell bízni magunkat Istenhez, mert hogy a következő dalban is szó lesz erről, ő lehajol hozzánk, és a vizen, tehát ő keresztül tud minket vinni a vizen, meg fel tud emelni minket, azt tudja mondani, hogy járjunk, hogy képesek vagyunk erre, és nem kell félni, mert az ő lelkének a fénye elvezet minket azon az úton, amin járni kell, és igenis teljes mértékben, teljes lelkünkkel rábízhatjuk magunkat az Úrra, mert ő nem fog nekünk rosszat okozni, és nyugodtan merjünk kérni, mert azt fogja megadni úgy is, amire szükségünk van, és az csak egy bíztatás, hogy legyen meg a te akaratod, hogy meg lesz az ő akarata, és rossz nem történhet velünk.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki erre a ma délutára eljutott, vagy visszajutott. Szerintem kitüntető az a megfogalmazás, amit már itt többen előttem mondtak, hogy a kemény mag, ez olyan jól hangzik. Bár ez a szilárdság jellemezne bennünket, és valóban a hitünket is. A mai délelőtt nagy mulasztásom volt, mert szerettem volna a gyülekezetnek köszönetet is mondani, illetve tájékoztatást adni arról, hogy egy kemény héten vagyunk túl, egy nagyon jól sikerült, legalábbis én így értékelem, gyülekezeti hittantáboron, végül is jó számom 41 gyerekkel küzdöttünk folyamatosan. Nagy volt a szabadság igényük, és mégis úgy érzem, hogy valami úgy a lelkünk keresztül csak átszűrődött, mert tőlük is jó visszajelzéseket hallottunk. Szeretném megköszönni most is azoknak, akik ebben részt vállaltak, és hogy ez a hét alig múlt el, és már megint szolgálatban vannak. Szeretném azt is megköszönni, akik gondoltak ide ránk, akik esetleg imádságukban erről nem feledkeztek meg, és még folytathatjuk az imádságot, hogy ezek az elültetett magok aztán valami gyümölcsöt is tudjanak teremni. Szeretném hirdetni, hogy holnap este 7 órakor azoknak, akik nincsenek szabadságon, dolgozók bibliaóráját tartjuk. Velem együtt ott dolgozhatunk együtt, 7 órától, itt az utca túloldalán a gyülekezeti házban leszünk együtt. Akinek van kedve, van lehetőség eljönni, szívesen várom. Most pedig folytathatjuk az együttlétünket, szintén a gyülekezeti házban. Szeretett vendégségre bátorítok mindenkit, hogy fogadja el a meghívást, beszélgessünk egy kicsit, hűsöljünk egy kicsit közösen, és hát mindazt, ami bennünk van, amit egymással meg szeretnénk osztani, erre ez egy jó lehetőség. Az áldásvétele előtt közösen, vagyis az áldást vegyük fennállva közösen, és utána erősítsük azt meg énekszóban is, és így fejezzük be Isten tiszteletünket. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.